Kol Israel, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765. Kiszlév hó 16-a, a polgári naptár szerint 2004. november 30-a kedd van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom! Híradásunk tartalmából. Botrányba fulladt a mai munkapárt központi ülés. Ariel Sharon kormányfő a koalíciós válságból kivezető utat keresi ultraortodox pártok megnyerése révén. A koalíciós sinói párt nem sieti el a kormányból való kiválást. Híreink után sajtószemlét hallanak. A mai műsort szerkesztette és a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. A mai nap legsúlyosabb belpolitikai vihara a munkapárt vezetőségi ülésén tört ki ma este. A jelenleg ellenzékben lévő munkapárt vezetősége, avagy központja azzal a céllal lett összehívva ma estére, hogy kitűzze belső tisztúító választásainak pontos időpontját. A jelenlegi pártvezető Simon Peres feltételesen és bizonyos kikötések mellett lett megválasztva ez év végéig a párt elnöki tisztségre. Peres azonban nem szívesen adja ki a kezéből a munkapárt kormány rúdját, különösen akkor, amikor csupán egy hajszálon múlik a vezetése alatt álló munkapárt Sharon koalíciójához való csatlakoztatása. Ma este Simon Peres el is ismerte, hogy a munkapárt Sharon kormányfő felkérésére vár, és akkor rövid határidőn belül meghozza döntését a csatlakozás kérdésében. Nem belső párviták, veszekedések, ordítozások a lényegesek most, hanem az, hogy Sharon tervét, a palesztinoktól való egyoldalú elszakadást Izrael a terv szerint végrehajtsa, mondotta Simon Peres. Ehud Barak volt miniszterelnök, a munkapárt volt elnöke, nem bírt uralkodni magán, azután, miután nyilvánvalóvá vált számára, hogy a ma esti munkapárti vezetőségi ülésen a süllyesztőbe kerül a központi kérdés, a munkapárti belső tisztúító választások ügye. Peres tábora ugyanis mindenféle figyelem elterelő javaslatokkal, időhúzással, értelmetlen alkudozással próbára tette a megjelentek türelmét. Ezzel a játékkal elérték azt, hogy a fáradt, a történtekből semmit nem értő munkapárt központtagok többsége beleegyezett abba, hogy néhány héttel eltolják a döntéshozatalt a belső tisztúító választások időpontjának kérdéséről. Ehud Barak, aki már most megkívánt mérkőzni Simon Peresszel a párt elnöki tisztért, képtelen volt uralkodni idegein. Az emelvényre futott, és felkapta az egyik mikrofont, és elmondta véleményét a történtekről, a látottakról és hallottakról. Közölte, hogy tűrhetetlen, ahogy Simon Peres és tábora becsapja a vezetőségi tagokat, és valósággal ellopják a választások kitűzésének jogát. Ehud Barak közölte, hogy 2004 év végére meg kell szűnni az egyszemélyi uralomnak a munkapárton belül, és végre vissza kell adni a pártnak a belső demokráciát. Ezen kitörése miatt sokan elítélték Ehud Barakot, közöttük volt természetesen Simon Peres is, aki sokat sejtetően azt mondta, hogy Barak magatartásából sok mindent leszűrhet ezután a vele szimpatizáló munkapárti tábor. A mai munkapárti zűrzavar eredménye az lett, hogy Simon Peres időt nyert elnökségének újabb periódusát meg tudja alapozni nyugodt körülmények között. A Sharon koalícióhoz való csatlakozás elé sem állít most már senki sem akadályt, és Pereznek megvalósulhat ismét az álma, belülről Sharon kormányából irányíthatja az új Közel-Kelet néven híressé vált utopisztikus rendezési tervét. Politikai kötélhúzás folyik ezen közben a koalíción belül és kívül a költségvetési tervezet körül. Azt hiszem, hogy 48 óra múlva már nem leszek belügyminiszter, mondotta tegnap Avram Poráz, a Sinúj párt egyik vezető tagja, a miniszterelnök azon figyelmeztetésére reagálva, hogy Ariel Sharon habozás nélkül meneszteni fogja hivatalából azt a minisztert, legyen az akár Sinúj párti, akár Likud párti, aki a holnapi parlamenti plenáris ülésen a költségvetési tervezet ellen merne szavazni. A nyilatkozatok előzménye, illetőleg háttere az volt, hogy Tami Lapid miniszterelnök helyettes igazságügyi miniszter, a Sinúj elnöke ultimátumot nyújtott át Ariel Sharon kormányfőnek, amit a miniszterelnök így reagált le. Engem senki sem fenyegethet meg, különösképpen nem ultimátumokkal. A Sinúj párt vezetője két alapvető követelést támasztott Sharonnal szemben ebben az ultimátumban. Ne adja hozzájárulását a kormányfő ahhoz, hogy több mint 400 millió sékelt utaljanak ki az ultraortodox pártok, illetőleg jesivák, rabbinikus intézmények számára a jövő évi költségvetésből. A másik ultimatív követelése Tami Lapidnak az volt, hogy Sharon haladéktalanul vonja be a munkapártot a kormánykoalícióba, és ha erre mégsem lenne hallandó, akkor viszont tegyen lépéseket az új választások kiírására. Tegnap délután, illetőleg este a költségvetési vita kezdete előtt távolról sem volt még világos a helyzet a Knessetben. Politikai megfigyelők véleménye szerint Ariel Sharon most kiutat keres ebből a válságból, és még nem tudni, egyértelműen ki fogja támogatni a költségvetést, és ki nem. Annyi bizonyos, hogy a Sinúj második embere, Avram Poráz belügyminiszter azt javasolta, illetve kérte Ariel Sharon kormányfőtől, hogy halassza el a jövő évi költségvetési tervezet vitáját, ne terjessze holnap a Knesset a parlament plenáris ülése elé, és különösképpen ne bocsássa azt szavazásra. Eddig a mai hírek. Most pedig az Új Kelet mai számában arról ír, hogy lehet, hogy nem Schindler írta a Schindler listáját, kérdőjel. Oszkár Schindler több mint 1000 zsidót mentett meg a holokauszból, legalábbis az eddig ismert adatok szerint. Egy történész legújabb kutatási eredményei viszont arra utalnak, hogy Oszkár Schindler, aki náci párttag volt, mégsem volt akkora hős, mint az Steven Spielberg Schindler listájából megtanulta a világ, írja a Guardian. David Crowe szerint Schindler börtönben volt, és ennél fogva mások írták meg a híres Schindler listáját. David Crowe észak-karolinai történész professzor által írt új önéletrajzi könyv szerint, amely alapját többek között egy német padláson talált iratok adják, Oszlák Schindler német gyárosnak nem is volt listája. A híres dokumentum, a Schindler listája azoknak a zsidó munkásoknak a nevét tartalmazta, akik a gyáros szerint nélkülözhetetlenek voltak a gyárából. Ezzel megmentett több mint 1000 zsidót a koncentrációs táboroktól. Eddig mindenki úgy tudta, Schindler, aki a náci pártnak is tagja volt, a II. Világháború idején a gyors meggazdagodás reményében költözött Krakóba, mivel kitűnő kapcsolatban állt a náci vezetéssel, nagy vállalkozásához minden támogatást meg is kapott. a hadirendelések igényeit kielégítő gyárába a zsidók gettóból toborozott olcsó munkaerőt. A koncentrációs táborok és a hidegvérű gyilkosságok láttán Schindler valósággal meggyűlölte a fasizmust, és ettől kezdve minden eszközzel köztük az említett listával igyekezett zsidó munkatársainak, mindegy 1500 embernek az életét megmenteni. Nos, Krof történész szerint Schindler az említett időben börtönben volt, és a mások által összeállított listát Schindlernek szinte semmi köze nem volt. Azt állította a professzor a New York Times-ban írt cikkében, hogy bár Steven Spielberg rendezőt nagyszerű embernek tartja, a Schindler listája című filmet inkább művészi, mint történelmi értékei miatt tartja azonban nagyra. A könyvben Krof történész azzal is vádolja a német gyárost, hogy egy olyan német egységet vezetett, amely a nácik Lengyelország megszállásáról szóló terveiről volt felelős, és a 30-as években a németeknek kémkedett Csehszlovákiában, mindezeken felül. A gyáros nyomon követte a több száz munkás útját Csehszlovákiába, ahol kevésbé voltak veszélyben, és ellátta őket élelemmel és gyógyszerrel. Része volt emellett a nácik által elszállított zsidó bebörtönzöttek kiszabadításában is. Krof szerint azonban a 9 különböző Schindler listából többet nem ő, hanem Marcel Goldberg, a titkosszolgálat egy korrupt zsidó tagja írta. Történész szerint Schindler nem volt olyan helyzetben, hogy minden részletet átlásson. Vesztegetés vágyával tartóztatta le végül őt az SS. Az biztos, hogy a lista nagy részét nem Schindler írta, mondta a Guardiannek Ernst Asmus, a berlini német történeti múzeum Schindler kutatója. Viszont neki köszönhető, hogy volt lista, állította Thomas Kinelli, ausztrál író, akinek 1982-es Schindler bárkája című regénye ihlette meg a filmet a Steven Spielberg által rendezett Schindler listáját. Hozzátette, elszomorította mindaz, amit Krof a könyvében ír. A történész szerint Schindler a háború után elherdálta az életét, és a végén azoktól kért pénzt, akiket megmentett. 74-ben bekövetkező haláláig folyamatosan vesztett a csillogásából a róla kialakított kép, írja Krof. Ez jórészt feleségének, Emilynek is betudható, aki 2001-ben bekövetkező haláláig többször adott interjút Schindlerről, és azt állította, férje mindig letagadta az ő szerepét a zsidó mentésben. Elie Wiesel, Nobel-díjas író, a New York Times-nak azt mondta ezzel kapcsolatban, Krof professzor nem csupán megváltoztatta a történetet, de bonyolította is. Emberibbnek, de ugyanakkor furcsábbnak ábrázolja Schindlert. Michaele Werenbaum, egy a túlélők számára létrehozott alapítvány egykori vezetője pedig közölte, nincs kétségem afelől, hogy Krof többet tud Schindlerről, mint Schindler tudott saját magáról és saját tevékenységéről. Adásunk végén az időjárásról marad az őszi idő, a várható hőmérsékleti értékek. A legalacsonyabb éjszakai és legmagasabb nappali Jeruzsálemben 6-14, Tel Avivban és Haifán 11-20, Berséván 5-19 és Eilaton 11-21 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Yisrael magyar adásának második kiadását hallották, legközelebb holnap este jelentkezünk. Az első kiadása 19 óra 45 perckor, és aztán azt követi természetesen szintén a második kiadás 3:40-kor. Mára búcsúzunk, Shalom be Erev Tov, Mirusalaim!